Gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy most nem csak Ábel van itt, hanem Zsófi is, meg Ábelnek a testvére is. Hát mondjuk ő nem tudom, mennyire tud figyelni, de végül is. És hozzátok szeretnék szólni most, és azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek van-e olyan ország ezen a világon, ahol még van király? Szerintetek vannak még királyok, vagy csak a mesébe vannak királyok? Zsófi, nem tudod? Ábel? Hát, már nincsenek. Aha. Képzeljétek el, elárulok nektek egy titkot. Vannak királyok. Igazi királyok. Képzeld, Zsófi. Vannak még például Angliába, Szaúd-Arábiába, Monakóba. Királyok vannak. És meg is van a királyi palota, és nem úgy van, mint a mesében, hogy minden csak a király mond meg a királyi család, hanem azért ott van parlament, meg minden, de vannak királyok. És szerintetek, amikor meghal a király, akkor ki lesz utána a király? Melyik? Egy másik király. És kézzétek, úgy szokott lenni, a mesében hogy szokott lenni, hogy a király halála után ki a király? Azt emlékeztek, hogy a mesében hogy volt? Hogy amikor meghalt a király, vagy megöregedett, akkor kié lett a királysága? A fiáé. Mindig úgy volt, hogy a fiáé, mert képzétek, nagyon érdekes, mert Szaúd-Arábiában nem így van. Hanem a királyi családból mindig az lesz a következő király, aki a legidősebb a családba. Tehát a rokonságban nem csak az az egy család, de általában a király fia. És most egy olyan történetet szeretnék nektek elmondani, és nagyon szeretném, ha ide figyeltek nektek, és Ábel, látom már itt is a szemed, nagyon figyelsz. Olyan történetet szeretnék nektek elmondani, ahol egy olyan király volt, akinek nem volt fia. És érezte a király, hogy már öregedik. Hát gondolta, mi lesz vele, ha nagyon megöregedik, mi lesz ezzel az országgal, nem lesz király az országban. Hát most hogy válasszon királyt? És kitalált egy dolgot. Azt találta ki, és ki is hirdette az országot. Ugye meséből is ismeritek, hogy van ilyen, hogy kihirdetik az országban, amikor valamit akarnak, az egész országban szétmennek a futárok, és elvitték a hírt, hogy aki király akar lenni, jelentkezzen a fiatal emberek közül. És egy próbát kell kiállniuk. Az lehet a király, aki a legszebb virágot neveli. A király adja a magot, a fiatal embereknek pedig fel kell nevelniük a virágot. És aki a legszebb virág lesz, az lesz a király. Na hát gondolhatjátok, szerintetek sokan jöttek, vagy kevesen, hogy királyok akarnak lenni? Ábel, szerinted sokan, vagy kevesen? Szerinted kevesen, Zsófi? Mert szerintetek akar király lenni az ember? Az emberek akarnak királyok lenni? Mindenki király akar lenni, ugye? Azt tetszik az embereknek, hogy király legyen. Hát sokan jöttek, nagyon sokan, és aki jelentkezett, annak a király adott magot, virágmagot, hogy vigye hozzá, megmondta, mikorra kell visszajönni, amikor a körülbelül az a virág fölnövekszik, pár hónap múlva, és akkor eldönti, hogy ki legyen a király. Gyerekek, mi kell ahhoz, hogy a magocska fölnövekedjen, és virág legyen belőle? Nagyon fontos, nagyon okosat mondtál, vízöntözés, aztán mi kell még hozzá? A víz a legfontosabb. Aztán mi kell még? Táp. Hát az is. Bár a táp az már sokszor benne van abban, amiben mibe ültetjük el a magocskát. Mibe ültetitek el a magocskát otthon a kertbe? Zsófi? A virág? Földbe, úgy van. Tehát kell hozzá a föld, aztán abban elültették, meg elültetitek, azt meg kell öntözni, kell neki a víz, aztán hova kell tenni azt a cserepet, vagy azt a ládát, ami belültetik, vagy a kertbe is, amikor ültetik, akkor mi kell, hogy érje azt a földet, meg a magocskát? A nap, úgy van, nagyon ügyes vagy, kell a napocska. De igazából a legfontosabb a víz különben. Képzétek el, csak érdekességképpen mondom, hogy a csíráztatáshoz, ha nem ültetjük földbe a magot, és nem kerül fényre, csak sötétbe, akkor is kicsirázik, ha víz éri. De képzeljétek el, hogy ennek a kisfiúnak volt egy kisfiú, aki szeretett volna király lenni, és ő is elment, erről a kisfiúról szeretnék nektek mesélni, nem nőtt ki a magocskája. Pedig nagyon jó földbe tette, a legjobb földet választotta. Képzeld, Ábel öntözte is szorgalmas, hogy érje víz. És napfényes helyre tette. Eltelt egy hét, két hét. Szerinted a 2 hét múlva már kellett volna egy kicsit kibújjon a földből az icike-picike kis csíra? Már kellett volna. De nem bújt ki. Majd próbáljátok ki otthon ültessetek babot, vagy borsot, cserébe, vagy virágmagot, és nézzétek meg, hány hét múlva bújik ki. Már ki kellett volna, hogy bújjon, de nem bújt ki. Eltett egy hónap is nem bújt ki, nagyon szomorkodott. És letelt az az idő, amit a király megszabott, és menni kellett jelentkezni. Hát gondolkodott, elmenjen, ne menjen az üres virág cserepével. De gondolta, egy életem, egy halálom, megpróbálom, és elmegyek. És ahogy ment az utcán, ment a fővárosba, a király palotába, látjám, hogy özöllenek az ifjak, kezükbe a virágcserép. Mit gondoltok, mi volt a virágcserépben?
Sok-sok.
Gyönyörű, szép, sok-sok virág. Mindenki ment a gyönyörű, szép, sok-sok virágjával, ő meg ment a virágcserepével. Sorba álltak a fiatalok a király előtt, tudjátok, biztos ti is láttatok már olyan filmet, vagy könyvben láttatok olyan képet, hogy a király előtt fölsrakoznak ugye a követek, vagy akik meghallgatást kérnek. A király pedig látta őket, és elindult megnézni, hogy kiválaszza, ki legyen a király. Megszólaltak a harsonák, elindult a király, de csak csóválgatta a fejét, nézegette a virágokat, el nem mosolyodott volna. Szegény fiút, mit érezhetett, gondoljátok-e? Majdnem elsírta már magát. Hát egyszer csak odaért elé a király. És gondoljátok-e, amikor meglátta az üres virágcserepét, elmosolyodott, és megkérdezte. Hát te kisfiú, nem hoztál virágot? Hát már majdnem pityeregve mondta ez a fiú, hogy megpróbáltam mindent. Elültettem a magvakat, amit a felséges király adott. Öntöztem, és napra is tettem, de nem kelt ki a virágmag. És gondoltam, elhozom így. Na, mit gondoltok erre, mit szólt a király? Nem azt mondtam, hogy tömlődsz be vele, meg nem azt mondta, hogy sipírsz haza, meg azt sem mondta, hogy hát milyen fiú vagy te, hogy ide mehetél jönni üres virágcseréppel, hanem azt mondta a király, te leszel a király. Na hát, ezen nagyon meglepődött mindenki. Ki is hirdették, hogy az üres virágcseréppel levő kisfiú lesz a király. És tudjátok miért? Mert a király olyan magokat adott, amiből nem is nőhetett ki virág. Szerintetek mit kell csinálni ahhoz a maggal, hogy ne nőjön ki, ne csirázzon ki? Mikor nem csirázik ki egy mag szerintetek? És ti kicsik vagytok, lehet, hogy ezt nem tudjátok, de megmondom nektek, hogy akkor nem csirázik ki a mag. Én két esetet tudok. Vagy amikor azt a külső héját lehántolják róla, így lekoptatják, vagy pedig hőkezelik. Megpirítják, leforrázzák, akkor már megfő benne a csíra, és nem tud már, vagy megég, nem tud már akkor kicsirázni. És kézzétek, ez a király leforrázta a magokat. Miért csinálta ezt a király? Miért? Hogy ne keljen ki. De hát akkor a többi gyereknek meg hogy kelt ki, meg a többi fiatalnak, hogy kelt ki a magja? Mit csináltak, hogy ki keljen a magjuk? Kikelt a leforrázott mag? Hát akkor mit csináltak? Hogy lett nekik szép virágjuk, Ábel, kitalálod? Nem kelt ki az a mag, amit a király adott. Mit csináltak? Ültettek másikat. Várták, hogy keljen ki a magocska, nem kelt. Hát gondolták, vásárolnak valami magot, vagy szereznek valami szép virágnak a magját, és azt ültetik el. Vagyis, hogy nevezzük az ilyen embert? Csaló, csaltak. Nem tartották be a szabályokat, nem a király magját nevelték föl, hanem csaltak. És tudta ezt a király, hogy aki jön a virággal, az csalt. Gyerekek, csalóból nem lehet jó király, hazudósból, lopósból nem lehet jó király. Azt mondja a Jóistennek az igéje, hogy ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, a jövendő a béke emberé. A fedhetetlen az, akire semmi feddés, semmi szidás, semmi rosszat nem lehet mondani, mert jó. Azt mondja az ige, azokra figyeljünk, akik ilyenek, meg a becsületesek, semmi csalást nem csinálnak. És tudjátok, azért mondtam el nektek ezt a történetet, mert olyan világban éltek és nőttök fel, ahol nektek nagyon jó itt a gyülekezetben, mert sok jó, szép dolgot láttok, de bizony sok helyen, óvodában, iskolában, boltban, meg sok helyen a világban sok csalás és becsületlenség van. Azt mondja sok gyerek, inkább hazudok, könnyebb lesz. Anyukámnak is hazudok, ne tudja meg, így könnyebb lesz, előbbre jutok. Emberek is azt mondják, jobb az előrejutásom hazugsággal, csalással, lopással. Ne hallgassatok rá, gyerekek, mert az Isten országába csak az lehet király, aki becsületes és fedhetetlen. Úgy, ahogy a mesében is ez a kisfiú, ő inkább vállalta a szégyent, de csak kevés ideig tartott a szégyen, és utána ő lett a király, mert becsületes volt. Jó, elmondom még egyszer az igét. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, a jövendő a béke emberé. Jó, és amit megkérdem anyát meg apát, hogy igazat mondtatok-e, becsületesek voltatok-e, amikor kérdezett benneteket, jó, megkérdezhetem majd, hogy betartjátok-e ezt. Jó, hogyha nem akar menni, akkor nagyon imádkozzatok, a Jóisten meg tudja ezt adni. Hogy ne hazudjatok, ne csaljatok, még anyával, meg apával se. Rendben van? Jól van. Kedves testvérek, valóban a becsületesség és az egyenes út az, ami az Isten országába vezet, de bizony még sok-sok jellemtulajdonság van, amit a Jóisten ki akar bennünk építeni ahhoz, hogy az ő országába eljussunk. És a mai igeszolgálatommal szeretnék kapcsolódni a szombatiskolához, és szeretnék kapcsolódni az elmúlt alkalommal, amikor már elég régen itt voltam, és együtt gondolkodtunk az Isten igéjéről, és arról beszéltünk, hogy Isten velünk akar lenni, jelen akar lenni az életünkben, ami megtérésünket munkál, és azt szeretné, hogy teljes szívünket átadjuk neki, megtérjünk, és megtérjünk újra és újra, és higgyük azt, hogy ő, amikor abban a pillanatban, amikor megbánjuk a bűnünket, akkor adja az ő fehér ruháját, és egy új életet kezdhetünk el. És megvan számunkra ez a nagy lehetőség. Ő azonban ennél még többet akar. Még többet akar adni. És kérlek is benneteket, hogy nyissuk ki az alapigénknél a Bibliát, és keressük meg az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezetét, és az Efézus beliekhez írt levél 4. fejezetének olvassuk el a 13-tól a 15. versét. Efézusi levél 4. fejezet 13-14-15. Versét olvasom. Mit is szeretne Isten, hogy hova jussunk mi el, ne csak a megtérés pillanatáig, ne csak az újabb és újabb megtérésekig, bár nagyon nagy dolog ez az életben. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ides tovahány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévejgés ravasságához való csalárdság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Kedves testvérek, a Jóisten azt szeretné, és azt akarja, és ezért tesz meg mindent, hogy mi eljussunk, ahogy Pál apostol olyan szépen mondja a 13. versben, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hogy tudnánk ezt egyszerűen elmondani? Azt szeretné, hogy eljussunk a Krisztus teljességére. Hogy Krisztushoz váljunk hasonlóvá, hogy mi megszentelődjünk. Azt írja előtte, hogy érett férfiúságra jussunk el, a hitben való érettségre. És hogy növekedjünk, hogy megszentelődjünk, hogy egyre nagyobbak legyünk lélekben és jellemben, hogy egyre inkább visszatükrözzük Krisztust. Ezt szeretné, ezt akarja Isten. És milyen Érdekes, hogy beékeli a 13. és a 15. vers közé a 14-be az ellentétet, hogy aki nem érett a hitben, aki nem jut el a Krisztus teljességéig, aki nem tud szilárdan megállni a sziklán Krisztuson, azt milyen veszély fenyegeti. Vagy ahogy a múltkor mondtam, akiben nincs benn Krisztus, aki nem tartja ezt az élő közösséget, azt mondja, hát az nagy veszélyben van. Nagy veszélyben vagyunk abban az állapotunkban, amikor mi nem teljességgel Krisztusra tekintünk, és nem a növekedésbe fölfelé haladunk, hanem úgymond stagnálunk. Azt mondja, hogy akkor mi ki vagyunk téve olyan fajta kísértésnek, hogy ide-oda hajladozunk, hogy vajon mi is az igazság, hogy is van az igaz élet. És be tudnak bennünket csapni mindenféle tanítással, azt mondja, ami embereknek az álnoksága miatt van. Mert ugye sajnos elmondhatjuk azt, hogy még mi is tudjuk bizony rossz felé vinni a mi testvéreinket, amikor nem vagyunk jó állapotban, mert teszünk egy olyan megjegyzést, most ez csak az enyhébb változat, ugye, mert nem tanításokat mondunk, hamis tanításokat, hanem egy olyan arckifejezéssel, vagy legyintéssel, vagy hozzászólással, vagy cselekedettel, bizony esetleg megbotránkoztatjuk a mi testvérünket. És az is hamis tanítás, mert nem Krisztus szerint jártunk el, hanem az emberi mód szerint jártunk el, így sokkal súlyosabbról beszél. Azt mondja, hogy kiket ides, tova, hány a hab, és hajt a tanításnak akármiszere az embereknek álnoksága által, a téveig és ravasságában való családság által. Isten nem ezt szeretné. Azt szeretné, hogy mi stabilan álljunk az ő igéjében, a szeretetben, az igazságban, Krisztusban, hogy ne emberekre nézzünk, ne tanításokra nézzünk, hanem az Isten igéjére nézzünk, és növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. És a mai alkalommal erről szeretnék nektek beszélni, és gondolkodni veletek együtt, hogy hogyan juthatunk el a Krisztus teljességéig. Előtte még egy igét hadd idézek föl, hogy lássátok azt, hogy az Ószövetségben is ott van ez az isteni kívánalom, és ez az isteni ígéret, amikor az Ézsaiás könyve 61. fejezetének a 3. versében, csak egy részt idézek, nem is kell kikeresnetek, hogy igazság fáinak neveztessenek az Úr plántálásának az ő dicsőségére. Isten ezt szeretné, hogy igazság fái legyünk, az Úrnak legyünk a plántálása, az ő palántái, akik majd fölnövekednek, az ő dicsőségére. Mikor tudjuk Isten dicsőíteni? Ugye most szombatiskolában is bent volt, de igazából sokszor tanultuk már, hogy hogyan tudjuk mi dicsőíteni az Atyát. A mi jellemünkkel, a mi életünkkel. Hogy Krisztus képmása tükröződik rajtunk, és azt a szeretetet, azt az igazságosságot tudjuk gyakorolni a mi életünkben, ami Krisztusé. Kedves testvérek, hogyan lehetséges ez? Egy kis kedves történettel kezdem, ami szívfacsaró történet mégis. Kettő ilyen is van, de az egyiket azt már elmondtam nektek régebben, ami a mi családunkban történt. A másik azt Attila mesélte, amikor a fia kicsi volt, mindig kivitte sétálni a tóhoz, ugye, ahol futni is szoktunk mi is. És olyan az a tó, tudjátok, ezek a mesterséges tavak a városban, hogy olyan jó meredeken megy lefelé, oda beállnak a horgászok, ott horgászni szoktak, és a kisfia ott futkarászott össze-vissza, és akkor néha úgy neki lendült, neki ennek a meredeknek, és akkor már majdnem oda leesett. És hát megkérte, hogy kisfiam, ezt ne csináld, apát nagyon megijeszted, de ez csak egy dolog, hát ebből nagy baj lehet, hogyha te oda becsúszol. És hát megígérte, hogy nem csinálja ezt. Aztán jött a következő alkalom, és megint neki rohant, és hát majdnem le is esett. És azt mondta neki, hogy kisfiam, megígérted, hogy nem teszed ezt többet. És azt mondta, apa, én akarok jó lenni, vagy engedelmes, már nem tudom, hogy mondta, de nem megy, nem tudok. Hát kedves testvérek, ez az életünknek az egyik nagy tragédiája. A gyerekek is ezt nagyon jól tudják, és a mi családunkban is volt egy ilyen eset, amikor akar jó lenni, és rá kell döbbennie, hogy egy darabig még megy is, de igazából nem tud. Nem tud az ember jó lenni, nem tud engedelmes lenni, nem tud növekedni. A természetből hozza Jézus a példát arra nézve, hogy hogyan lehet a növekedés, a gyümölcstermés, hogyan lehetünk mi egyre szebbek, szépek, Krisztushoz hasonlóbbak, mert Krisztus szép. Ugye még az énekünk is mondja, hogy szépséges Jézus égnek fölnek, Ura. Szép, amiben az, még ugye irodalom szakon, még tanultuk is, mert mindenféle művészeti szakon szerintem tanulják is, akik tanulnak, akár rajzból is, esztétikából, hogy ahol a szépség, a jóság és az igazság van együtt jelen, az az igazán értékes. Ami igaz és jó, az szép is. Az szép is. Mivel, hogy az Istenben az igazság és a jóság, a szeretet együtt van jelen, ezért ő szép is, és akik hozzá hasonlóval válnak, azok szépek lesznek. Kedves testvérek, egy nagyon ismert igét keressünk ki a Bibliából, a Lukács evangéliumának a 12. fejezetéből, a 17. verset. Lukács evangéliumának a 12. fejezetéből Jézus 27. verset. Lukács 12:27. Így olvasom Jézus szavait. Tekintsétek meg a liliomokat, mi módon növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom néktek, Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Kedves testvérek, a lilium szép virág, ugye? Egyikötök sem mondja, hogy nem szép. Gyönyörű változatai vannak, a hagyományos fehér liliomtól kezdve, a tűzliliomig mindenféle. Jézus a liliomokat hozza példának, ami szinte majdnem minden földrészen megtalálható, és gyönyörködik benne az emberi szem. Azt mondja, ezek a liliomok szépek, de ahhoz, hogy szépek legyenek, semmit nem tudnak tenni. Nem fonnak, nem szőnek. Ugyan, és mégis szépek, és mégis növekednek. Így van ez az emberi életben is. A növények és a virágok nem a tulajdon fáradozásukkal és aggodalmaskodásukkal lesznek nagyobbak és szebbek. Az ember sem tud a saját erőfeszítése eredményeként növekedni. Hanem egy az Isten, aki az ő erejével, hatalmával és lelkével véghez viszi ezt a növekedést. És kedves testvérek, ez a növekedés, ami az Úr által végbe megy bennünk, ez egy különleges módon, de mégis elég kézzelfoghatóan történik. Mert ki által lehetséges a növekedés, a gyümölcs termés, amit a természet ajándékai jelentenek a növénynek, az állatnak, az embernek, ugyan azt jelenti Krisztus azoknak, akik benne hisznek. Igazából Krisztus az, aki adja a megszentelődést, a növekedést, és hogy hogyan, ezt szeretném, hogyha megnéznénk, és az életünkbe alkalmaznánk, hogy valóban eljussunk a Krisztus teljességéig. És azt hiszem mindannyiunknak ez a vágya. Amikor nehéz helyzetekbe kerülünk, ugye, nem mindegy, hogy hogyan állunk meg, és nem mindegy az sem, hogy arra gondolhatunk, hogy majd leszünk egy új földnek a lakosai, ahol nem lesz semmi ilyen hasonló aggodalmaskodás, bánat, fájdalom, szomorúság, halál és a többi. Kedves testvérek, gondoljatok bele, hogy minek nevezi Krisztust a Biblia. Most inkább ilyen hasonlatokra, költői képekre gondoljatok. Zsoltárokban például azt mondja, hogy nap és pajzs az Úristen nap. Gyerekek itt elmondták, ahhoz, hogy a mag fölnövekedjen, kell a nap. Ugye Zsófika mondtad ezt, hogy kell a napocska. Aztán azt is mondja az ige, hogy eső, harmat, zápor, ugye könnyű zápor a földnek. Kell a víz a növekedéshez. Krisztus hasonlítja ehhez az ige. Milyen szép, ahogy költői módon is bemutatja ezt. Aztán élő víz. Ő az élő kenyér. A kenyér, az élet feltétele, ugye? A gabona. Csodálatos, ahogy ezt ő minden, ami életet jelent, ami számunkra. Kedves testvérek, a növekedés, a megszentelődés nem a mi erőfeszítésünk, hanem az Úristen által, Krisztus által lehetséges. Hogyan? Mert szép szavakat lehet mondani, idézni a Bibliából is, de gyakorlati módon hogy fogható meg ez? Hogyan lehet én saját életembe, a te saját életedbe a növekedés Krisztus által. Bizonyára nagyon szertágazó ez, és nem tudjuk minden mozzanatát megragadni, most néhányat szeretnék kiemelni nektek, és szeretném, hogyha ezen elgondolkodnánk együtt. Azt írja a bizonyságtétel, hogy Krisztus kereszt áldozata által egy olyan valóságos kegyelmi légkör veszi körül ezt a földet, amilyen valóságos az atmoszféra. És ahogyan a levegőt belélegezzük, olyan valóságosan belélegezhetjük ezt a kegyelmi légkört, és ebben a kegyelmi légkörben lehetünk, és hogyha ezt belélegezzük, ezzel élünk, akkor a növekedésünk biztosított. Tehát ez egy fontos feltétele a mi növekedésünknek, a mi gyümölcstermésünknek, a jellemünkben való előrehaladásnak, hogy mi ezt a kegyelmi légkörrel éljünk. A másik pedig, ahogy a virág a nap felé fordul, úgy kell nekünk Krisztus felé fordulnunk. Hát nem tudom, hogy mennyire érzékelitek, de azt hiszem, hogy mindannyian érezhetjük azt, hogyha nincs ez a kegyelmi légkör, ha nekünk nem Krisztus a napunk, az éltetőnk, a világosságunk, akkor valami iszonyú sötétség tudja beborítani az életünket, mint ahogy beborítja ezt a földet is. A fulladozás a kegyelmi légkör nélkül, és a sötétség a Krisztus, mint nap nélkül. És ebben a sötétségben, és ebben a nyomasztó légkörben egy védelmet érezhetünk, mint egy védő pajzsot, ezáltal a fény által, és ezáltal a levegő által. Krisztus a mi védelmünk, és a mi növekedéshez való éltető erőnk is. Aztán szeretnék még utalni arra, amiről már említést tettem a múltkor is, de most egy példázat alapján, amit nagyon jól ismertek, de mégis úgy gondolom, hogy érdemes újra átgondolnunk. Ez pedig János evangéliumában található a 15. fejezetben. A János evangélium a 15. fejezetében, hogyha megnézitek a 4.-5. verset, akkor megtaláljátok ugyancsak Krisztusnak a szavait, aki figyelmeztetett arra, és ki is mondta egyértelműen, hogy mikor tudunk mi gyümölcsöző életet élni. Mikor tudunk mi növekedni ő benne, hogyha benne maradunk. Azt olvasom itt. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem csak ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Kedves testvérek, a szent élet tekintetében mi ugyanúgy függünk Krisztustól, a mi gyümölcstermésünk, mint ahogy a szőlőtermés függ attól, hogy a szőlővesző ott marad a tőkén. Amelyik szőlővesszőt mi ott lemetszük, vagy letörjük, azon nem fog beérni a szőlő. Hát nekünk nem sok szőlőnk van, tényleg egy kis szőlő van, azt is szokta segíteni a szomszédunk, akinek sok szőlője van, és nagyon jól ért hozzá, hogy mit is kell vele csinálni, be is segít időnként. És azon a kis pár tőkén, hát megfigyelhettem ezt, de hát itt ti szakemberek ülnek itt közöttünk. Tudjátok nagyon jól, hogy a szőlő milyen vitális növény. Milyen csodálatos életerő van benne. És mire képes, ahogy hozza a vesszőt, a levelet, az indát. Hát amikor megmetszettük Ferivel, a szomszéddal, hát akkor maradt ilyen kis valamicske ott két rügyecskével. Ugye? Mert mondta, hogy két rügyet hagyjunk rajta. És abból a két kis rügyecskéből mi fejlődött mostanra. Fantasztikus. De csak hogyan? Hogyha ott marad a tőkén az a vessző. A szőlőnek a példája nagyon jó példa a mi életünkre. Jó Isten azt szeretné, hogy mi is ilyen életerősek legyünk. Ilyen gazdagon burjánzóak. És ne csak levelekkel, indákkal, mert kellenek az indák is, hogy kapaszkodjunk, a levelek is, hogy szívni tudjuk, ha már ilyen jelképpel élünk, hogy az életadó levegőt, hanem hogy teremjük is a gyümölcsöt, a fürtöket. És ez láthatóvá váljon a világ számára, és hogy úgy mondjam, ehetővé, hogy élni tudjanak ők is általa, hogy mi Krisztust tudjuk átadni az embereknek, amiről hát beszéltünk is itt a szombatiskola ideje alatt. benne maradva, Krisztusban maradva virágozhatunk, belőle életet nyerhetünk, és bizony olyanok leszünk, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Nélküle elszáradunk, senyvedezünk, és a szolgálatunk is bizony kevés, és nem eredményes olyan módon, mint ahogy tanultunk róla, tehát nem mindig a látható eredményekre tekintünk. Aztán még egy momentumot hadd említsek meg, Isten nem kényszeríti ránk a vele való járást, a benne való maradást, de a mi akaratunkkal kell őt választani. De ha nem választjuk őt a mi akaratunkkal, akkor nem megy ez. És még egy dolog az az ő lelke, amely által véghez tudja mindezt vinni. Ígéretet is kaptunk a szombatiskolában, erről beszéltünk, hogy az ő szent lelkét tudja adni, már most is valamilyen mértékben, és majd ígérete szerint ki is árasztja ránk, de mindig az ő lelke által munkálkodik mi bennünk. Amikor Jézus elment, erről a múlt alkalommal beszéltem nektek, akkor azt ígérte, hogy adja az ő szent lelkét, és hogy nem hagy bennünket árván, és ezt meg is tette, de nekünk ezt igényelnünk kell. És kedves testvérek, ne gondoljátok azt, hogy ez olyan egyszerű, ugye? Hogy ez csak úgy van magától. Mert hogyha mi nem szánunk erre időt, figyelmet, akkor ez nem történik meg. Ez idő, figyelem igényes, ez egy komoly munka. A megszentelődés egy komoly munka. Az, hogy ápoljuk a kapcsolatot Krisztussal, hogy bennünk tudjon élni, hogy ő rá tekintsünk, mint a napra. És hogy igényeljük az ő munkálkodását mi bennünk. Hogyan maradhatunk benne? Csak idő és csak figyelem? Nem. Ennél sokkal több. Ugyanúgy, mint a megtérésnél, a bűnbocsánat elfogadásánál szükséges hozzá a mélységes hit. Az, hogy mi hittel megragadjuk Krisztust, és ezt az ígéretét, hogy ő munkálja bennünk a megszentelődést. Hadd olvassak el nektek a Jézushoz vezető útból egy részt, de előtte szeretném a zsidó levélből megemlíteni a 10. fejezetből a jól ismert igét, hogy az igaz ember pedig hitből él. Tehát hitből kell élnünk. És olvasom nektek ezt az idézetet a Jézushoz vezető út 60. oldaláról, ahol teljesen gyakorlati módon írja le azt, hogy mi hit által hogyan tudunk napról napra a megszentelődés útján járni. Egészen gyakorlati dolgok, és most úgy hallgassátok ezt, hogy még ebbe a melegbe is, ugye, amikor én rajtam itt folyik a víz, benneteket meg a fejeteket gondolom nyomja ez a meleg levegő, így ülve, tehát egyszerűen minden az ellen van, hogy most be tudjuk fogadni az igét, meg a tanítást, de most ezt tényleg próbáljátok ilyen gyakorlati módon megfigyelni, hogy mit tanácsol itt a bizonysátétel, hogy mit kéne nekünk napról napra tenni ahhoz, hogy a megszentelődés útján haladjunk. Hitáltal lettél Krisztusé, és hitáltal kell növekedned is ő benne. Hitáltal kell adnod, és elfogadnod. Mindent oda kell adnod. Szívet, akaratot, szolgálatot. Szánd oda magadat néki, határozd el, hogy minden kívánalmának engedelmeskedni fogsz. Még folytatom, csak hozzáteszem, hogy felszólító módban vannak ugye az igék. Határozd el! Kedves testvéreknek még egy elhatározást kell tenni, hogy mi oda szenteljük magunkat, hogy mi Krisztusi akarunk lenni. Mert különben csak úgy sodródunk, meg úgy vagyunk, és azt a kis rés, a gonosz rögtön megtalálja, hogy mi magunkban maradtunk. És már jön is, hogy amit ordít orosztán szerte jár, lesi az áldozatát. El kell határozunk, és oda kell szentelnünk, és nézzétek, milyen gyakorlati módon mondja, hogy hogyan tud erőt adni nekünk az engedelmességhez. Szenteld oda magad Istennek reggelenként. Így szólj Istenhez imádságodban. Lehet, hogy ismeritek, mert valamikor talán szombatiskolában is bent volt, meg dicséretes könyvben is ez az ígéret. Vagy azt mondja, vonj magadhoz engem, ó Uram, úgy, mint aki egészen a tiéd. Összes tervemet lábadhoz teszem. Használj fel engem a mai napon szolgálatodra. lakozzál bennem, kérlek, hogy minden munkámat te benned végezzem. Naponkénti feladatunk legyen ezt tenni. Minden reggel szenteld oda magad Istennek arra a napra. Rendeld alá összes tervedet akaratának, készen arra, hogy megvalósíts vagy feladd őket. De azért milyen jó testvérek, hogy nekünk nem kell magunknak dönteni. Ugye, hogyha oda szenteljük magunkat, ha figyelünk, és figyelemmel kísérjük Krisztust, akkor ő tud tanácsolni, tud vezetni, mint egy jó barát mellettünk, de ő bennünk. Igen. Így nap, mint nap Isten kezébe helyezheted az életedet. Ő pedig mind jobban és jobban átformál téged Krisztus hasonlatosságára. Ezt ígéri. Ez nagyon gyakorlati dolog. Megtesszük? Tegyük meg, testvérek. Határozzuk el. Szenteljük oda magunkat. Hogyha most ezen az ige hirdetésen más nem is marad meg ebbe a nagy kánikulába, mint ez, hogy napról napra ezekkel a szavakkal, a Jézushoz vezető út 60. oldaláról meg tudjátok nézni újra. Ezekkel a szavakkal oda szenteljük, szentelitek magatokat, oda szenteljük magunkat, akkor már nagyon-nagyon sokat tettünk a mi megszentelődésünk érdekében. Egy lépéssel előbbre mentünk. És ne gondoljátok azt, hogy a tanítványoknak könnyebb volt. Hadd hozzam elő a tanítványok példáját. Azt mondja róluk a Szentírás, hogy hozzánk hasonló természetű emberek voltak. Hozzánk hasonló természetű emberek voltak. Még János is, a szeretett tanítvány, ugye, aki legjobban tükrözte vissza az mesterének a képmását, a szeretetét, és leghűségesebb volt hozzá, gondoljátok oda, ugye ő volt az, aki követte mindenhova, még a kereszthez is, és ott állt a keresztnél is, miközben a többiek elfutottak. Még őróla is azt olvashatjuk, hogy magabízó volt, hogyha bántották, akkor hajlamos volt arra, hogy vitatkozzon, hogy visszavágjon, hogy megvédje magát, hogy magabiztos volt, hogy becsvágyó volt. És a szeretett tanítvány innét indult el olyan fiatalon, amikor Jézus mellé került. De mi történt vele? Hát megnézhetjük, ugye? Hogy mi lett belőle. De az a nagy kérdés, aki aztán a Jelenések könyvét ugye megírta, meg aki ott volt a keresztnél, és utána micsoda munkát elvégzett, és mindig a szeretetről, ha megnézitek a János leveleit, aztán hogy tudott a szeretetről beszélni, ott már nincs becsvágyás, meg magabízás, meg vagdalkozás, semmi ilyesmi nincsen. Mit tett János azért, hogy ő ilyen legyen? Csak azt, amit egy ember megtehet, mert azt olvastam nektek, hogy a növekedést azt nem tudjuk a saját akaratunkból megtenni. János meglátta a maga tökéletlenségeit, megalázta magát, és nem elfutott a mestertől, hanem ott maradt a mester mellett. És szemlélte a mestert. És az, hogy ott volt Jézussal, és hallgatta őt, és látta őt, és tapasztalta az ő szeretetét, meglágyította a szívét. Meglágyította a szívét. Amit mi tehetünk, az lehet, hogy mi ott maradunk Jézus lábánál, belátjuk a mi tökéletlenségünket, megalázzuk magunkat, nem olyan könnyű ám ez időnként. Egy ismerősöm szoktam mondani, hogy nagyon fafejűek tudunk lenni. Ugye, hát a fafej az úgy kopog, meg olyan kemény. Hát ne, ugye az emberi természet erre hajlik. De Krisztus által meg tudjuk alázni magunkat. És akkor ő tud jönni, és tud munkálkodni bennünk. És szemlélhetjük Krisztust, és miközben Krisztus szemléljük, elveszítjük a mi szemünk elől a saját énünket. A saját mindenünket. Vágyainkat, akaratunkat, elképzelésünket, ami nem bűn, hogy van vágyunk, meg akaratunk, meg elképzelésünk, csak ugye, amikor már fertőzött az önzéssel, az a nagy baj. És ezt tudja tőlünk Krisztus elvenni, hogy rátekintünk. Nem úgy tudunk vele járni napról napra, ahogyan János járt, de járhatunk. Hát adta az ő szent lelkét, adta az ő igéjét, itt van írott formában a kezünkbe, hála a jó Istennek, hogy mi így élhetünk, mi, hogy a kezünkbe a Szentírás, és ezt tanulmányozhatjuk, és ápolhatjuk vele a kapcsolatot. Lehet, hogy nem úgy, mint János, hogy ő beszélgetett vele, de igenis, leülhetünk, és ehhez kell a csend, a figyelem, amiről a múltkor beszéltem, a csend, a figyelem és az idő, hogy erre a kapcsolatápolásra sor kerülhessen, és ez elmélyülhessen. Maradjatok én bennem. Ezt olvastuk az előbb. Mit jelent Krisztusban maradni? Tudjuk-e ezt tapasztalatból? Én hiszem azt, testvérek, hogy a legtöbben, akik itt vagyunk, tudjuk ezt tapasztalatból, hogy mit jelent Krisztusban maradni, csak azt nem tudjuk még tapasztalatból, én magam se, hogy mit jelent abból nem kiesni. Mert mindannyian kiesünk időnként, aztán újra Krisztusban vagyunk, aztán újra kiesünk, aztán újra Krisztusban vagyunk. De Krisztus azt akarja, hogy állandóan, hogy ne legyenek ilyen kiesések, ami figyelmetlenségek, bűneink és a rohangálásaink miatt, amikor elveszítjük szem elől Krisztust. És sírunk, és aggodalmaskodunk, és indulatoskodunk, meg ki mire hajlik, és nem sorolom tovább ezeket a bűnöket. Mert nincs ott Krisztus az életünkben. Milyen hibákat tudunk még elkövetni, milyen tévedéseket, amelyek akadályozzák a gyümölcstermést, és akadályozzák a mi megszentelődésünket. Erre is szeretnék néhány szót szánni. Az egyik az, amikor nem veszük figyelembe azt a törvényszerűséget, amit a liliomok példázatában elolvastam, vagy példájában, és mi elhisszük azt, hogy a mi megtérésünk az Krisztus által megy végbe. Elhisszük azt is, hogy ő megbocsátott nekünk, és elhisszük azt is, hogy most fehér ruhát adott, és léphetünk tovább, de úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy mi már gyümölcsöket teremjünk, hogy jót cselekedjünk, hogy a jellemünk az formálódjon és szent életet érjünk, ahhoz nekünk kell erőfeszítéseket tenni. És tudjátok, sokszor ez nem ilyen tudatos sem. Egyáltalán nem ilyen tudatos. Mert mondjuk egy katolikus világban mit látunk? Zarándoklat, vezeklés. Ugye ez olyan egyértelmű dolog, hogy valamit tennem kell azért, hogy én előbbre jussak, hogy Krisztus engem szeressen. De nálunk... Hogy van ez nálunk? Amikor azt gondoljuk, hogy... És nem gondoljuk, csak szervezzük az életünket, tesszük a dolgainkat, élünk magunk és mások számára is aránylag tisztességes és hívő életet, de Krisztus lelke nincs ott. A szombatiskolában volt egy nagyon szép sor, ott az ötödik kérdésnél, amikor azt mondja, valahogy így szólt, hogy hát magukra néznek, és látják azt, hogy kimaradt ezekből a Krisztus az ő munkájukból. Krisztus lelke kell, hogy mindezt irányítsa, és vezesse, és az a lelkület, az a jelenlét kell, hogy ott legyen a háttérben. Ez pedig azzal lehet, hogy ápoljuk a kapcsolatot, és hívjuk őt, és újra hívjuk, és vele maradunk, és benne maradunk. Mint mond a szőlővesző példájánál, Krisztus azt mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hát mi az, hogy semmit? Hát cselekszünk, egész nap cselekszünk valamit. És azért mindegyik nem rossz, amit cselekszünk. És azt mondja, semmit, nélkülem semmit. Igen, amikor vele vagyunk, akkor minden jó, amit cselekszünk. Amikor meg nélküle vagyunk, amit cselekszünk, az semmi nem jó. Mert nem ő ihlette, mert nem ő vezette, mert nem vele voltunk, és azt lehet, hogy az első időben nem érezzük meg, de eltelik egy kis idő, és érezzük, hogy valami nincs rendben. Emlékszem, volt egy időszakom, akkor éppen felsőbe tanítottam, ott egyik iskolában, ahol kezdtem a pályafutásomat, és annyira megmaradt bennem ez az életérzés, hogy ért egy nagy csalódás, és éreztem, hogy távolodok el a jó Istentől. Nem az elvekben, meg nem tagadtam én meg hittem azokat, amit előtte is hittem, meg hát éltem úgy, de éreztem a lelkemben, hogy egyre nagyobb űr kezd kialakulni. És emlékszem rá, hogy volt két nyolcadikas osztályom is magyarból, és az egyik különösen egy ragaszkodott hozzám, meg egy értelmes osztály is volt, a másik meg éppen egy nagyon küzdelmes osztály volt, azért kellett volna az Isten lelke. És akkor elgondolkodtam, és előttem van ma is az a kép, hogy épp ügyeletes voltam, és ott sorakoztak föl az osztályok, és ott álltunk innen az igazgatóval, és ott álltam, és azt mondtam, Uram, miért jöttem én ide be ma tanítani? Azért, hogy leadjam az anyagot. Hát azt el tudom adni. De ide valami több kéne, hogy zsibongtak az aulába a gyerekek, és tudtam, hogy most kéne az Isten lelke és ereje. Most, amikor majd bemegyek órákra, hogy úgy tudjak beszélni, és ugye 8 évben nagyon jó anyagok vannak ott, a Radnóti versek, a József Attila versek, és szerettem is. És hát higgyétek el, hogy beletelt jó pár, nem tudom már mennyimbe, de hetembe az biztos, amikor úgy éreztem, hogy úgy tudok azokról a versekről beszélni, meg már az istenes versekről is, meg a minden, hogy annak ereje van. Mert hogyha ez az erő nem hat át a mi életünkön, a szavainkon, a cselekedeteinken, akkor az nem hat úgy az emberekre, akkor a Krisztust megérzik, hogy ott van, azt meglátják, azt a szeretetet, azt az erőt, azt a tiszta indítékot, és megérzik az ürességet, és nem tudják, hogy mi van, csak tudják, hogy itt valami nincs rendben. És lehet, hogy nem is gondolják tudatosan, de nem indul úgy meg a lelkük erre. És kedves testvérek, a mi megszentelődésünkben és az üdvösségre való jutásunkban is ennek nagy szerepe van. Mert János apostolnak is mi munkálta a lelkében a változást, Krisztus szeretete. Ha Krisztus szeretetét befogadjuk, akkor bennünk is munkálkodni fog. És motivál bennünket, késztet bennünket arra, hogy mi akarjuk őt választani napról napra. És ha nem akarunk majd nélküle élni, akkor már csak vele akarunk élni. Magunk erejéből ez nem megy. Azt mondja az ige, hogy aki kezdte bennetek, az végzi be a Krisztus Jézusnak napjáig. Krisztus elkezdte bennünk, ő be is akarja végezni. Ő munkája, és ott más helyen azt mondja az ige, ő munkája bennetek, mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő jókedvéből. Még akarni se tudjuk magunktól, de ha látjuk ezt a szeretetet, akkor vágyódunk ezután, és Isten adja ezt az akaratot. És a véghez vitelt, mindent ő ad meg. A másik tévedése az emberi lénynek, az emberi életnek az, amikor, hát főleg a nagyon lelkiismeretes, lelkis keresztényeknél van, vagy akiknek tényleg az idegrendszere érzékenyebb, az, hogy a saját bűneiket elemezgetik, a saját vétkeik fölött időznek, és ez elvonja a tekintetüket Krisztusról. Aztán ennél rosszabb, amikor a másokén. Ugye? Ez is elvonja, csak ez már egy rossz légkört is szül. Helye van az intésnek, adott helyen, adott időbe, azért ne keverjük össze, tehát amikor megítélünk valamit, és lerendezzük azt az ügyet, és kész. De hogy azon rágódjunk, és szokták mondani, hogy csúnya szóval csámcsogjunk. Nagyon jó hangutánzó szó egyébként, hogy hallatszik is, sokáig is tart, csúnya is, minden. Ezt Isten tiltja, nem akarja. Nem akarja. Mert ez is elvonja a tekintetünkről, elvonja a tekintetünket Krisztustól, és nem a gyümölcstermést munkája. Kedves testvérek, még egy van, ami, hogyha Krisztussal való kapcsolatunk lazul, akkor bizony, főleg ebbe a világba, főleg a városi világba, de most már falun is, ahol ott van, most már a tévé minden, megkísér bennünket a világnak az élvezetei. Hogy itt mondta is valamelyik szombatiskolán, hogy itt Ilonka imádkoztató lán az adománygyűjtésnél, ugye, hogy mit vegyünk meg, mivel éljünk, mit nézzünk, és így tovább, és így tovább. Mi kell nekünk, vagy mire van szükségünk, az két különböző dolog. A világ élvezetei nagy kísértés mindannyiunk számára. Ki melyik korban van, milyen élethelyzetben van, attól függően. A fiataloknak is más, nekünk, középkorúaknak is, az idősebbeknek is, mindenkinek más. És nagyon jól tudja a gonosz kit, mivel kísértse. Nekünk tudatosan imádkozni kellene azért, hogy Isten vonjon magához közel, és szabadítson meg ezektől. Szabadítson meg ezektől. Az, ami még segíthet, és ezzel szeretném befejezni az ige hirdetést, bár tényleg nagyon sok gondolat van még ebben a témakörben. Gondoljunk vissza most a kezdő igénkre, az Efézusbeliekhez írott levélre, ahol azt olvastuk Pál apostolnak a tollából, hogy szeretné, hogyha Isten, hogyha minnyájan, tehát azért ezt a szócskát is figyeljük meg itt a 13. versből, ugye az Efézusi levél 4. fejezet 13. versében, míg eljutunk minnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, az érett férfiúságra, Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ahhoz, hogy mi a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére eljussunk, Krisztust szem előtt kell tartanunk is. Most erről beszéltünk, gondolkodtunk már is együtt az Isten tiszteleten. Most segítségképpen arról szeretnék veletek elgondolkodni, hogy hogyan szemléljük Krisztus, és hogyan gondoljunk őre. Hogyan képzeljük őt magunk elé, mire gondoljunk, amikor róla gondolkodunk. És ez nagyon-nagyon fontos, ugye, mint ahogy beszéltük is, hogy eltűnik az énünk ő benne, ahogy János apostolnak is eltűnt, mikor az ő szeretetét szemlélte. És elmondhatjuk majd azt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus, és amely életet most te földön élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. És az ige már el is mondja azt, hogy hogy tekintsünk Krisztusra úgy, mint aki önmagát adta értem. Amikor rá gondolunk, akkor így gondoljunk rá, hogy önmagát adta értem. Nem tudom, kedves testvérek, hogy ebben a nyomasztó melegben mennyire tudjuk ezt átérezni, de azért majd úgy a csendes, hűvös szobánkban gondoljuk még ezt át. Mit jelent az, hogy Krisztus önmagát adta értem? Nem úgy, ahogy szoktunk erről gondolkodni, hogy ő feláldozta magát az emberiségért, meg az ő áldozata értünk, hanem önmagát adta értem. És ugye Pál apostol ezt ki tudta mondani a Galatákhoz írott levelében, így személyesen. Így gondoljunk én rá. Aztán gondoljunk úgy rá, hogy ő, aki önmagát adta értem, ő emberi alakba ment föl a mennybe. A sebek ott vannak a kezén és a lábán. És ott is lesznek örökké. Megmaradnak. Gondoljunk rá úgy, hogy ő most az Isten trónja előtt áll. Ott áll az Isten trónja előtt, innét fölment, és ott van. És esedezik érettünk. Érettem esedezik. És gondoljunk rá úgy, hogy úgy esedezik ott érettem, mint az én megváltóm. És úgy esedezik ott érettem, mint az én barátom. Ugye, amikor énekeljük ezt, hogy ó, mi hű barátunk Jézus, akkor belegondolunk ennek a mélységében, milyen az az igazi barát, igazán hűséges és igazi barát. És úgy van ott, mint barát, tehát ez a bizalmi kapcsolat nem csak mint egy úr, mint egy megváltó, hanem mint barát, úgy van ott. És gondoljunk rá úgy, hogy ő továbbra is együtt érez. Úgy, amikor itt ezen a földön jár, és együtt érez velünk. Gondoljunk rá úgy, hogy egynek érzi magát a szenvedő emberiséggel. Ő, aki a szenvedéseinket hordozta, ma is hordozza. Olyan gyönyörű az a bizonságtétel, amiben azt olvashatjuk, hogy a minden egyes könnycseppünket számon tartja. Engem ez olyan sokszor megvigasztal, hogy Isten tudja az én sírásomat, és nem közömbös a számára, és tudja az én küzdelmeimet, és küzd érettem. Gondoljunk úgy rá, mint aki helyet készíteni ment el a mi számunkra. Helyet készíteni. És megvan a mi helyünk, amit nem akar, hogy üresen maradjunk. De talán múltkor is beszéltem erről. Nézzük is meg befejezésképpen, hogy hát ugye befejezéskor János evangéliumának a 17. fejezetének a 20. versét. János evangéliuma 17. fejezetének a 20. versét, ami így szól, amikor, hogy az ő főpap imájában az egyik legcsodálatosabb, hát sok csodálatos van, egyik legcsodálatosabb szakasza ez az új szövetségnek, amikor Jézus elmondja az ő imáját az ő atyához, azt mondja, de nem csak ő érettük könyörgök. Testvérek, kik azok az ő érettük?
Mi?
De kik, melyik tanítványok? Akkoriak, ugye ott voltak mellette, és akkor ugye mondja azt, hogy nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. kedves testvérek, gondoljunk úgy Krisztusra, hogy ő könyörgött érettünk, és könyörög érettünk. Ő már akkor könyörgött érettünk, akik már hisznek ő benne a tanítványok beszédére. Jézus így tekint ránk, és így néz ránk, és honnan tudhatjuk azt, hogy mi benne vagyunk, és közösségben vagyunk vele. Mert azért ez egy jó biztosíték, nem? Nem csak az, hogy rátekintünk, nem csak az, hogy amiket eddig elmondtunk, hanem tudhatjuk azt, hogy ő tényleg bennünk van, és mi is ő benne maradtunk. Ugye maradjatok én bennem, mert nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Hogyan tudjuk azt, hogy ő benne vagyunk, szerintetek? Mi a mi biztosítékunk?
Érezzük.
De miből? Hát, hogy érzek valami jót. Biztos Krisztussal vagyok.
Könnyen.
Az biztos. De van egy, amiről még az ige is mondja, hogy ez a döntőbíró. Dönt. És eldönti, hogy Krisztus bennem van-e, vagy nem. De igaza van Ildikónak, hogy érezzük is, de az egy konkrét érzés, nem pedig csak olyan érzelgőség. Az Isten békessége. Mert tudjátok, bármilyen körülmények között lehetünk. Ugye nem biztos, hogy Isten megváltoztatja a körülményeket. De pont ez a döntőbíró, hogyha még a nehéz helyzetben is ott marad az a békesség. Ott marad az az erő. Akkor tudom, hogy Krisztus itt van. Az én békességemet adom néktek. És kérlek benneteket a utolsó igének, nézzük meg a rómabeliekhez írott levél 18. fejezetéből a 34. verset. Róma 18.34. Amíg kikeresitek ezt az igét, Jaj, bocsánat, 8.34. Róma, a meleg engemet is. Pillanat. Jaj, kivettem a... Tehát Róma 8.34. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, és aki esedezik is érettünk. Kedves testvérek, ez adhat nekünk egy nagy belső nyugalmat és békességet, hogy ő így van most. És ezt kell hittel megragadnunk. És hogyha ez a békesség, ami szívünkbe költözik, persze azáltal is, hogy ugye keresem a vele való kapcsolatot, és ápolom, és tényleg valóságosan bennem van, akkor békességünk lesz. Békességem lesz minden körülmények között. Én kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok ezt a békességet. Kívánom nektek azt, hogy velem együtt magamnak is kívánom, jussatok el a Krisztusban nékeskedő kornak teljességére, jussatok el a Krisztus teljességére, és gyümölcstermő életet tudjatok élni, hogy érett keresztény emberekként meg tudjatok állni a tanításnak bármilyen szele között is. Amen. Hálát adunk neked, hogy te biztosítottad számunkra a gyümölcstermő életet. Biztosítottad azt, hogy eljussunk a Krisztusban ékeskedő kornak miért teljességére, hogy érett férfiúságra jussunk, igazi, megszentelt életet tudjunk élni. Könyörögve kérünk, add meg nekünk mindannyiunknak, akik most itt vagyunk, hogy tudjuk magunkat elhatározni, odaszentelni, odaszállni magunkat neked, hogy elvégezthess bennünk ezt a munkát. Könyörögve kérünk, hogy napról napra menjünk eléd már reggelenként, és szenteljük oda a mi akaratunkat, a mi vágyunkat, az egész lényünket te neked, hogy vezethess bennünket. És kérünk, hogy szemléljünk téged napról napra, óráról órára, és a te szereteted lágyítsa meg a mi szívünket. Vonj magadhoz egészen közel, és legyünk egészen a tiéd. Jó atyánk, addig is, amíg el nem jutunk majd a te napodig, amikor magadhoz veszel bennünket, ahogy megígérted. Adj nekünk erőt végigküzdeni ezt az életet, adj nekünk örömeket is, amelyek igazi tiszta örömök, amelyek újabb és újabb erőt, feltöltődést adnak nekünk, hogy tudjuk járni ennek az életnek az útját. Úrunk, ad nekünk a Te lelkedet, a Te igazságodat és szeretetedet, és azt a veled való közösséget, amely minden körülmények között feltölt és megerősít, és vágyat ad a szívünkben, a mennyei élet után. Jó Istenünk, add, hogy a mi megszentelt életünk másoknak is legyen vonzó, legyen példa, és másokat is hozzá tudjon hívni. Köszönjük, hogy akarod, hogy veled együtt munkálkodva másokat is az Isten országába vezessünk. Add ezt meg nekünk, Jézus nevében. Amen.